Ennek az ige hirdetésnek az időpontja ismeretlen. A téma Jób kitartása és az ő jutalma. Isten megbízásából igét hirdet Frank testvér. Mi halljuk őket a mi nyelvünkön hirdetni Isten nagyszerű tetteit, apostolok cselekedete 2.11. Így mindannyian érintettek és tanácstalanok voltak, és azt mondták egymásnak, mi jelentősége legyen ennek. Mások azonban gúnyolódtak, és azt mondták, telve vannak ezek édesborral. Ma, pünköstkor, különleges módon emlékszünk erre az eseményre. És ez a szövegtartalom elmondja és beszámol arról, ami akkor történt. Az emberek meg voltak hatva, meg voltak döbbenve, érintettek voltak attól, ami akkor történt. Egyesek hittek, mások gúnyolódtak. Egyesek azt kérdezték, mit jelentsen mindez? Valahányszor Isten tesz valamit, létrejön egy döntés az emberek között. Egyesek azt kérdezik, mit jelent ez, mi ennek a jelentősége? Mások elutasítják. Nos, egy olyan időben élünk, amikor Isten tesz valamit. Mi és milyen a mi reakciónk? Mi a kérdésünk, amennyiben Isten természetfeletti cselekedeteivel találkozunk? Egyesek gúnyolódtak, és azt mondták, ezek az emberek túl sok édesbort ittak. Mások viszont azt mondták, de hiszen halljuk őket a mi nyelvünkön Isten nagy tetteit, cselekedeit hirdetni. Ők tisztában voltak azzal, hogy a részegek nem fogják Isten nagy tetteit hirdetni, tehát tudakozódtak azután, mit jelentsen az, ami akkor történt. Isten tesz valamit ezen a földön, ebben az időben is. És tudjuk azt, hogy ami ezekben a napokban elhangzott, az nem származhat valakitől, aki tele van édes borral, hanem Istenünk nagy tettei lettek közhírétéve. Felismertük, hogy most az utolsó napokban élünk. Megértettük azt is, milyen jelentősége van Istenünk beszédének. És megértettük, mit akar Isten mondani nekünk. Bár lennének ezek a napok, amikor itt együtt lehetünk mindannyiunk számára különleges áldássá. És ne legyen itt senki, aki megvetően ítélkezik, hanem járuljunk mindannyian őszinte szívvel Isten elé, és tegyük fel a kérdést, Uram, mi legyen ennek a jelentősége? Mit tegyünk ezzel? Mit akarsz ezzel mondani ezáltal? Amennyiben így kérdezzük, Isten nem maradadós a válasszal. Mert azonnal felállt Péter, és felemelt hangon így szólt. Ezek az emberek nem részegek, ahogy ti gondoljátok, hanem itt beteljesedik, ami Jóel próféta mondott. Így van ez ebben az időben is. Hivatkozással lehetünk arra, amit Isten megígért, és amit kegyelemből beváltott. Bár az Úr tetszésére lenne, hogy különösen megáldjon minket ezekben a napokban. Hogy kezeit áldóan kiterjessze fölöttünk, szóljon hozzánk, és kegyelemből természetfeletti módon kinyilatkoztassa magát. Meggyőződésünk az, hogy Isten meg fog áldani minket. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Teljes szívünkből hálát adunk neked, ó Istenem, a te kegyelmedért és a te drága és szent szavadért, az ígéretekért, amelyeket adtál, mindenért, amit tettél, ó Istenem. Szent a te neved, szent a te szavad, szentek mindannyian, akik befogadták a te szavadat. Hűséges Istenem, hadd legyen ez a nap neked szentelve. Szeretnénk a te jelenlétedben tartózkodni, hogy megáldj minket a te kegyelmed gazdagságából. Szólj te hozzánk, ó Istenem, és mutasd meg magad hatalmadban és dicsőségedben. Hálát adunk neked ezért a Jézus nevében. Amen. Amen. Foglaljunk helyet. Gondolataim Habakukhoz mentek, a második fejezethez, tulajdonképpen mindjárt az első verstől. Ez egy nagyon jól ismert ige szakasz. Ez áll itt írva. Fel akarok állni az őrhelyemre, és kiállni az őrtoronyra, és tájékozódni akarok, szemmel tartva, hogy megtudjam, mit fog nekem mondani, és milyen választ kapok a panaszomra. Akkor így válaszolt nekem az Úr. Írd le a kinyilatkoztatásokat, és vésd egyértelműen táblákra, azért, hogy könnyen olvasható legyen, mert a kinyilatkoztatás még a meghatározott időpontig nem teljesül, de siet, vagy szágult a cél fele, és nem téveszt meg, ha várat magára. Vagy ha elhúzódik, úgy ne tágíts, tarts ki mellette, mert határozottan be fog következni, és nem fog elmaradni. Ez az értékes és csodálatos ige szakasz. Úgy ne tágíts, tarts ki mellette, mert határozottan be fog következni, és nem fog elmaradni. Csak megerősíthetem ezt, és azt mondhatom, hogy Isten mindent elrendezett a megfelelő helyére, állította a megfelelő ige üzenetet, és kinyilatkoztatást adott a megfelelő időben. Isten az Úr napjainkban is olyan csodálatos módon szólt, hogy mindazok, akik Istenből születtek, hallhatták a hangját. Így van megírva, hogy aki Istenből való, az hallja Isten ígéjét. És ugyanígy azt is mondhatjuk, azt is lehet mondani, aki emberből való, az ember szavát hallja. És már most nyilvánvalóvá válik, hogy egy evangélista vagy egy prédikátor hívott el minket, vagy Isten az, aki elhívott minket. Mert aki Istenből való, az hallja Isten szavát. Tudjuk, hogy az ég és a föld elmúlik, de Isten ígéje örökké megmarad. Nálunk nem egy ember iránti lelkesedésről van szó, hanem arról, hogy a mindenható Isten megérintett minket az élet szavával, azért, amit átéltünk, amit láttunk, és hallottunk, és amit a kezdetektől fogva tanúsítunk, ami kezdettől fogva volt, azt tanúsítjuk. János is ezt írja az ő levelében, hogy ami a kezdetektől fogva volt, létezően megvolt, nem az, ami az évszázadok során bevezetésre került, hanem az, ami az elején volt. És az elején, kezdetben vala az íge, és az íge Istennél volt, és Isten volt. Az íge Isten volt. Vissza a kezdethez, nem ahhoz, amit az elmúlt 2000 évben az emberek bevezettek, hanem ahhoz, amit az elején a Szent Szellem sugalt. Oda tértünk vissza Istenünk kegyelméből. Hiszen tudjátok, hogy az Úr megígérte, hogy mindent helyreállít, a helyes állapotába visszaszolgáltat, és kegyelemből mi is részesei lehetünk ennek. Szeretném kifejteni azt a gondolatot, amely már egy jó ideje foglalkoztat, és ezzel a Jakab levelének 5. fejezetével, az 5. fejezettel a 7. verstől kezdeném. Jakab 5. fejezet, 7. verstől. Már is hallottuk, hogy várnunk kell, amíg eljön az idő és az óra, amikor az Úrnak úgy tetszik, hogy cselekedjen valamit. Akár egy Mózes volt, vagy bárki legyen az, nekik várniuk kellett, amíg eljött az Isten által számukra megszabott időpont. És ugyanez vonatkozik mindannyiunkra ebben az időben is. Nem mondhatjuk, Uram, most ezt vagy azt kell tenned, ez nem lehetséges. Ő az Úr, ő mondja meg, mi történik, nem mi? Néha szolgákként átvesszük az Úr szerepét, hogy megmondjuk neki, mit kell tennie. De ez nem lehetséges. Nekünk várnunk kell. Ő az Úr. Ő parancsol, ő beszél. Ő kinyilatkoztat és cselekszik, amit jónak lát. Hallgassuk meg, mit mond, mit akar mondani nekünk. Itt a Jakab levelében az 5. fejezet 7. versétől leszáll. Így tehát legyetek álhatatosan kitartóak, szeretett testvéreim, az Úr visszajöveteléig. Vegyétek fontolóra azt, hogy a földműves várja a föld ízletes gyümölcsét, és megtűrtőzteti magát miatta, amíg megkapja a korai és a késő esőt. Hadd álljunk meg az egyes verseknél, és foglalkozzunk velük egy kicsit. Itt az áll írva, vagyis az Úr eljöveteléről áll írva, és hogy álhatatosan várjunk Jézus Krisztus eljövetelének pillanatáig. És amennyiben ma körültekintünk magunk körül, akkor a legtöbb hívő türelmetlenné válik. Ők csinálni akarnak valamit, minden túl lassan megy nekik, szeretnék felgyorsítani Isten művét, és nem veszik észre, hogy a saját cselekedeteikkel akadályozzák az Urat, az útjába állnak, és gyakorlatilag megakadályozzák abban, hogy megtegye, amit elhatározott magának. Minden saját cselekedetünk akadályoz minket és őt. Mindazonáltal, ha úgy teszünk, mint egy földműves, és itt van egy ábrázolás, hogy a földműves várja a föld ízletes gyümölcsét. Láttatok-e már egy olyan földművest, aki elvetette a magot, és minden nap rohangálna a mezőre, és turkál a földben, hogy megnézze, vajon mikor lesz meg az aratás? Nem. A mindennapi életben mindenki tudja, mi a helyes. A megfelelő időben vetnek, és Isten megadja a növekedést. És a gyümölcsözést és az aratnivaló is a megfelelő időben bekövetkezik. A földműves nyugodtan aludhat és hálát adhat az Úrnak az aratnivalóért, és ha még hosszabban is tartana, ő tudja, hogy elvetette a magot, és amit elvetett, azt aratni is fogja. Nincs értelme a türelmetlenségnek, és még nem találkoztam olyan földművessel, aki türelmetlen lett volna. Éppen ellenkezőleg, ők mindannyian nagyon is nyugodtak. Nem van idegesek, mint a városi emberek. A földművesnek van valami különleges tulajdonsága. Nyugodt, higgadt, tudja, hogy vetett, aratni fog, semmi oka nincs aggódni. Itt megadja az Úr egy földművesnek a példáját, és azt mondja, hogy várja a mező ízletes gyümölcsét, amíg eljön a korai és a késő eső. A földműves tudja, hogy a korai eső kell a vetéshez, és minden további eső a növekedéshez, aztán végül az éréshez hozzájárul, amennyiben a napsugarai megérlelik a gabonát, hogy a föld vagy az alatnivaló megtörténhessen. Arra vagyunk felszólítva, hogy álhatatosak legyünk a kitartásban. És pontosan erre van szükségünk ebben az időben. Sokan hallották a végidő íge üzenetét, és azt gondolják, ma elhangzott, és holnapra már mindennek be kell teljesednie. És bejárják az országot, és nem csak maguk vannak nyugtalanságban, hanem minden lehetséges dolgot nyugtalanságba sodornak, mert maguk is nyugtalanságtól gyötörtek. A Szentírás azt mondja, hogy megnyugodtunk Istenben. És aki megnyugodott Istenben, az megnyugszik minden saját műveiből, és Isten népe számára rendelkezésre áll a nyugalom, nem a magabiztosság nyugalma, hanem a mindenható Isten nyugalma, tudva, hogy ő nem alszik és nem szunnyad, hanem őrzi az ő szavait, őrködik az ő szava felett, hogy beteljesítse azokat, amennyiben eljön az idő és az óra. Ez a titok. Mi értelme legyen a nyugtalanságnak az ország egyik végétől a másikig? Miért van a nyugtalanság azok között, akik azt állítják, hogy hallották és megértették Isten üzenetét? Hadd lépjünk be Isten nyugalmába, és legyünk bizonyosak abban, hogy ő mindent jól fog rendezni. A vetés megtörtént. Nevezetesen a drága és értékes magva Isten kinyilatkoztatott ígéjének, és ami el lett vetve, az meg is nőtt, ki is csirázott. Isten megadta az esőt a tanításhoz, és meg fogja adni, mielőtt az aratnivaló be kell legyen takarítva. Egészen nyugodtak lehetünk. Itt ez áll, hogy a földműves megtűrtőzteti magát miatta, amíg megkapja a korai és a késői esőt. Most folytatódik a figyelmeztetés. Így tehát ti is legyetek türelmesek a kitartásban, az elszántságban, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr visszajövetele közzel van. Küszöbön álló esemény. Ez az íge szakasz úgy van megírva, mintha valaki ezekben a napokban írta volna le, nem igaz? 100%-ig a mi korszakunkra van szabva. A Szent Szellem tudta, mire lesz szükség az idők végén, és már akkor nyilvánvalóvá tette azt, és bejelentette azt, amire most az idők végén szükségünk lesz. Tehát kövessük ezt a figyelmeztetést, és szilárdítsuk meg szívünket, mi van megírva, hogy szívünk megszilárduljon, ami kegyelem által történik. Mindenhez Isten kegyelmére van szükségünk. Önmagunktól semmit sem tudunk tenni, de a kegyelem mindent megtesz az életünkben. Kegyelem volt az elejétől fogva, és kegyelem lesz a végéig, amíg a hitből a látásba nem jutunk. Erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr visszajövetele közzel van, vagy megérkezése közzel van. Ezt hisszük, és éppen ezért le kell mondanunk minden türelmetlenségről, és belépnünk Isten nyugalmába, és megerősíteni szívünket az igazság szavában Istenünk kegyelme révén, hogy ne minden értelmetlen tanítási szél ide-oda sodorjon minket, hanem hogy mélyen meg legyünk gyökerezve, és szilárdan állhassunk Istenünk tévedhetetlen szavában, abban a meggyőződésben élve, hogy Istenünk beteljesíti azt, amit mondott. Habakuk próféta így szólt: felmegyek az öltoronyba, és meghallgatom, mit akar mondani nekem. Nem az, amit az emberek mondanak, hanem az, amit Isten mond nekem, és milyen választ akar ő adni nekem. milyen választ ad nekünk Isten ma reggel, amikor gyakran nyugtalanságba és türelmetlenségbe esünk, és azt gondoljuk, vajon Isten még meg fogja-e valósítani? Isten mindent meg fog valósítani. A fontos az, hogy megengedjük neki, hogy velünk együtt elérje a célt. Isten mindent meg fog valósítani. A hetedik napon befejezte az ő művét, és megpihent attól, amit teremtett. Most az utolsó, a hetedik gyülekezet korszakban befejezi az ő művét, hogy mi is vele együtt megpihenhessünk örökkön örökké. Isten mindent helyesen végre fog hajtani. Továbbá ez áll. Ne sóhajtozzatok egymás ellen, szeretett testvéreim, hogy ne legyetek elítélve, vagy megítélve. Már egy sóhaj a testvérek között is oda vezethet, hogy Isten felelősségre von minket, amennyiben tudatában vagyunk annak, hogy az Úr eljövetele közeledik. Küszöbön álló esemény. Akkor figyelmen kell vennünk mindazokat a pontokat, amelyek itt felsorolásra kerülnek az ígei tanításban, amely a mi tanításunkra és felkészülésünkre adatott. Még egy sóhaj sem emelkedhet fel belőlünk, amely testvérünk ellen irányulna, hanem Istenünk kegyelme és szeretete kell, hogy megtöltse a szívünket, hogy ne legyen többé ellenségeskedés közöttünk, hanem Istenünk szeretetében el tudjuk viselni egymást. Ne sóhajtozzatok egymás ellen, szeretett testvéreim, azért, hogy ne legyetek megítélve. Nem is beszélve arról, hogy ne beszéljünk egymás ellen, ne ítélkezzünk és ne tegyünk semmi mást. Mert már ha a testvérek elleni sóha is számadásra kerül Isten előtt, mi lesz azután az összes rágalmazással, az összes pletykálkodással, mi lesz azután mindazzal, ami ebben az időben történik? Ajándékozzon meg bennünket Isten kegyelemmel, akik Krisztus visszajövetelére várunk, és tudjuk, hogy közel van, hogy olvassuk az írásokat, vegyük komolyan, szívleljük meg, és legyünk türelmesek, és Istenünk kegyelméből erősítsük meg a szívünket a hitben, a tanításban, Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Itt az áll tovább, gondoljátok meg, a bíró az ajtó előtt áll már. Azt tudjuk, hogy ő lesz a bíró, az élők és a holtak felett. Ő igazságos ítéletet fog hozni, de azok esetében, akik önmagukat megítélik, számukra ez a szó érvényes. Aki önmagát megítéli, az nem lesz többé megítélve. És az ítélet Isten házán kezdődik el, és Isten háza mi vagyunk. Az 1. Timóteus 3.15-ben ez van megírva. De ha az eljövetelem mégis elhúzódna, úgy légy tisztában azzal, hogyan kell forgolódnod, vagy viselkedned Isten a házában, amely az élő Isten gyülekezete, az igazság oszlopa és alap pillére. Ne sóhajtozzatok egymás ellen, szeretett testvéreim, azért, hogy ne legyetek megítélve. Vegyitek fontolóra, bíró az ajtó előtt áll már. Istenünk ítélete Isten házán kezdődik el, hogy rendre legyünk utasítva, és helyre legyünk hozva, hogy nem ullasszuk el a célt. Aztán a 10. verstől ez áll. Szeretett testvéreim, vegyétek magatoknak példaképül a prófétákat, a szenvedések és álhatatos kitartás tekintetében, akik az Úr nevében szóltak. Minden próféta, aki az Úr nevében beszélt, sok gyalázatot kellett elszenvednie, elismerés nélkül maradt, kigúnyolták és megvetették a maguk idejében. Miért? Mert Isten szava mindig természet feletti volt, és amikor előálltak és az embereket szembesítették, az így szól az Úr szavával, nem lettek megértve. el lettek utasítva, félreértették és kigúnyolták őket. És Jézus azt mondja, hol lépett volna fel egy próféta, akit nem köveztetek volna meg, akit nem üldöztetek volna és nem öltetek volna meg. A próféták valamennyien sok szenvedéseken kellett átmenniük, és ha elolvassuk a zsidókhoz írt levél 11. fejezetét, akkor megállapíthatjuk, hogy a hithősök valamennyien átmentek ezen a földön, és vérrel itatták meg ezt a földet. Ők az élő Isten tanúi voltak, akik hordozták Isten ígéjének nemes magját. Nem lengették ide-oda a köpenyüket, hogy mindenkivel együtt menjenek, hanem Istennel jártak, és azt mondták, amit Isten rájuk bízott. Itt ez áll írva. Szeretett testvéreim, vegyétek magatoknak példaképül a prófétákat, a szenvedések és álhatatos kitartás tekintetében. Hányszor kellett a prófétáknak várniuk és várniuk a jövendőlések beteljesedésére, és hányszor kellett türelmet gyakorolniuk. És sokan elaludtak anélkül, hogy látták volna, amit az Úr nevében bejelentettek és mondtak. Csak hogy abban a bizonyosságban aludtak el, hogy utolsó leheletükkel is bizonyították, hogy hittek abban, amit az Úr nevében mondtak. Hittek, anélkül, hogy látták volna a beteljesülést. Ábrahámról tudjuk, hogy 25 évet várt, és hite egyre erősebb lett, és nem hagyta magát megtéveszteni, vagy megőrjíteni a hitetlenség által. Ő tudta, hogy amit az Úr szent szája mondott, annak be kell teljesednie. Ő tudta, hogy Isten szava hihető, és az ő szava megbízható. Amit ő mondott, az meg fogom élni, azt meg fogom látni. Amennyiben Isten ígéreteket adott, hogy azokat még a próféták életének idejében beteljesítse, akkor meg is tette. Ha üdvösség történeti jelentőségi ígéreteket adott, akkor beteljesítette azokat, mihelyt eljött az arra kijelölt idő. És ezt megértettük és felfogtuk, hogy mindent bibliai szempontból tudjunk sorolni, hogy tudjuk, hogy nem mi határozzuk meg az időt és az órát, hanem ahogy megvan írva, amikor betelt az idő. És így újból átélhettük az idő beteljesedését a mi napjainkban. És tudjuk, hogy Isten szava valóra lett váltva, de törekszünk a türelemre, amíg a saját szemünkkel nem látjuk mindazon dolgok beteljesedését, amit az Úr szent szája mondott saját szemeinkkel. Az apostolok cselekedetei 3:21-ben megvan írva, hogy a mennynek be kell fogadnia az Úr Jézust mindazon dolgok helyreállításának az idejéig, amelyeket az Úr az ő szolgáinak és prófétáinak száján keresztül ősidőktől fogva kimondott. És ennek be kell teljesednie, mert az egész írás Istentől lett ihletve, megdönthetetlen és bizonyosan be fog teljesedni, tarts ki mellette, mert várat ugyan magára, de rohan a cél fele, hogy beteljesüljön. Vegyétek példaképnek magatoknak a prófétáknak a kitartásukat, szenvedéseiket, és tartsatok ki türelmesen. Türelemre van szükségetek, hogy megkapjátok Isten ígéretét. Aztán ez áll írva. Íme üdvös boldogoknak mondjuk azokat, akik türelmesen kitartottak. Hát nem, csodálatos ez az íge. Íme üdvös boldogoknak mondjuk azokat, akik türelmesen kitartottak. Mindjárt a jelenések egyben ez áll. Üdvösen boldog az, aki olvassa, és azok, akik hallgatják emek könyv proféciáinak szavait. De a kitartás is hozzátartozik ahhoz, hogy mindazt, amit hallottunk, amit olvastunk, valóban megtapasztalhassuk azok beteljesülését. ahhoz türelemre van szükségünk, és itt ez áll. Íme üdvös boldogoknak tartjuk azokat, akik türelmesen kitartottak, és most jön, vagy ez van mondva, a Jób álhatatos kitartásáról hallottatok, és arról, hogy az Úr milyen kimenetelt készített neki. Először is utalás van téve az összes prófétára. Vegyétek példaképül a próféták türelmes kitartását, akik az Úr nevében szóltak. És egyszer csak nincs már említés téve a nagy próféták egyikére sem, sem Ábrahám, sem Mózes, sem Illés, senki sem került többi említésre, hirtelen hallunk és olvasunk Jobbról. Mit mond ez nekünk? Mi tűnik szemben a Jób esetében, ami arra késztette a Szent Szellem által vezérelt írót, Jakabot, hogy Jézus Krisztus visszajöveteléről, a türelemről, a korai és késői esőről, a próféták kitartásáról, szenvedéséről beszélve hirtelen ezt mondja, a Jób álhatatos kitartásáról hallottatok, és arról, hogy az Úr milyen kimenetelt készített neki. Milyen kimenetelt készített Isten Jobbnak? Ki volt egyáltalán Jobb? Jobb nem tartozott a nagy prófétákhoz. Ő Isten szolgája volt, Istennek egy embere, és Isten szíve szerint való ember. És amennyiben érdekelne minket a dolog, elolvashatjuk a Jób 42 fejezetét, hogy megtudjuk, milyen terve volt Istennek vele. Tudjátok, hogy abban az időben a sátán a haragját kirobbantotta Jób ellen, vagy Jób felett. És hogy megvan írva, amikor az Isten fiai összegyűltek, a sátán is közöttük volt. És az Úr megszólítja és megkérdezi, odafigyeltél-e az én szolgámra, Jobbra, mert olyan jóra való és Isten félő, mint ő, nincs senki a földön. És a sátán azt feleli, igenis, láttam őt, de annak olyan jó dolga van, mert ha te körülveszed őt, nem tudok én hozzáférkőzni. És látjuk, hogy a sátán engedélyt kért az Úrtól, hogy próbára tegye ezt a Jobbot. Az egész utolsó hajszáláig, most pedig a kép megváltozik. Mi szeretnénk azzal a hittel rendelkezni, amelyel a próféták rendelkeztek, szeretnénk kitartani, hogy ők kitartottak, de itt most a szenvedésről van szó. Jobb úgy meg lett próbálva, mint senki más a földön. Ő Isten félő volt, igazságos volt, de hirtelen egyik csapás a másik után éri, a gyermekei halála, igen, a népi mondás szerint egy Jobb esetéhez hasonló tragikus hír. A népi mondás szerint, ha valahol szerencsétlenség, rossz hír érkezik, akkor azt mondják, egy Jobb esetéhez hasonló tragikus hír. Egyik csapás a másik után. Nekünk gyakran az a benyomásunk van, hogy ha azt követjük az Urat, akkor minden csodálatosan fog alakulni, akkor senki sem fog bántani minket, mindenki jó indulatú lesz velünk szemben, szépeket fognak mondani rólunk, az Úr csodálatosan egyengeti az útat, csoda módra, igen, lefeküdhetünk, aludhatunk, felnézhetünk az égre, és álmodhatunk, hogy hamarosan eljön az elragadtatás. Nem, éppen, hogy nem így van. Egy ideje Isten kinyilatkoztatta, hogy a sárkány az útba állt, és megnyitotta a száját, hogy felfaljon minket. Akkor a sátán mindenkit elkelült, csak éppen Jobbot nem. És én azt mondom nektek, hogy a sátán manapság mindenkit elkerül, kivéve azokat, akik örökre kisiklanak a markából. És ezt egyszer meg kell szívlelni. Nem mondhatjuk egyszerűen, igenis, minden nagyon csodálatos, ami a Bibliában le van írva, de itt van egy pont Isten igéjében, amely szenvedéssel van összeköttetésben. Mi vagy ki volt Jobb? Egy igazságos, jóra való, Isten félő ember. Egyszer csak olyan próbatétel érkezik rá, amilyet még senki sem tapasztalt meg előtte. és egy pillanat alatt a hamu tetején ül, tetőtől talpig megverve, hogy a felesége maga azt mondja neki, ide hallgass, mondj le Istenről, és hallj meg. Mert mi maradt még neked az életből? Mi haszna van még a jóra valóságodnak? Mi haszna van a hitednek? Mi haszna van az Istenről való beszédednek? Jób a hamu tetején, kétségbe esetten, a sátán által megverve, de nem Isten által. És ezt fel kell fognunk. Nem Isten sújtja az embert betegséggel és mindenféle dologgal. Isten csak megengedi, de a sátán méri ki a csapásokat. Jób ott ül. Mit tanulhatunk tőle? Elveszítette gyermekeit, egész élete megváltozott. Az a jól ismert ember, akin Isten jó tetszése megnyugodott, most ott ül és szenved, és ott ül. Jönnek a barátai, és mindenféle gonoszsággal vádolják. Előhozakodnak mindenféle dolgokkal. Jön az egyik barát, a második, a harmadik, és amint tudjátok, mindannyian hibáztatták. Intik és figyelmeztetik. Csak el kell olvasnotok az egész Jób könyvét, és megállapíthatjátok, milyen módon gyanúsították mindenféle dologgal. És Jób mindent meghallgat magának, és ellentmondott, ellenkezett, és úgy gondolta, hogy igaza van. Vajon nem így vagyunk mi is ezzel néha? Jönnek a barátok, hirtelen félreértenek minket, elszigetelnek mindentől, és ezt mondják, amazt mondják, azt állítják, amazt állítják. Harcolni akarunk velük, meg akarjuk cáfolni őket, mert úgy gondoljuk, hogy szavakban még nincs hiányosságunk. És tudjátok, meddig ment Jób? Jób belső szorongattatásban olyan messzire ment, hogy azt mondta, most Istennel akarok beszélni, titeket elég sokáig hallgattalak, most Istennel akarok beszélni, neki akarom előadni a panaszaimat, és hallani akarom, milyen választ ad nekem. Testvérek és testvérnők, ebben az időben egy belső szorongattatásba kerülünk. Egyik csapás a másik után érkezik. Itt betegségről hallunk, ott szorongásról és mindenféle másról, és végül azt kérdezzük magunktól, miért ér minket ez mindez időben. Ugyanezt kérdezhette volna Jób is akkor, mondhatta volna, Istenem, miért nem Eliúdot, Témánt és a barátait éri ez, akiknek a nevei mind ismertek. Nem, őt érte, akit Isten megáldott, aki élvezte Isten kegyelmét, aki igaz volt Isten előtt, aki Isten félő volt, jóra való, mint senki más a földön. Mit mondott az Úr Jézus Péternek? Péter, a sátán kikért magának, hogy átszitáljon benneteket, mint a búzát. Nem a világot, azt ugyan ide-oda rázza, de ott nincs mit átszitálni. De tudjátok, hogy a szitálás is az aratáshoz tartozik, nem lehet egyszerűen csépelni, és aztán a búzát, a pejvát együtt hagyni, szitálni kell. És a sátán azt mondja, ezt majd átveszem én. A sátán azt mondja, ezt majd átveszem én. A szitálást, és már is neki látok, az elsővel most, Péterrel azonnal. Mi ez? Igen, mindannyian szeretnénk tetszeni az Úrnak. Csak hogy amikor elkezdődik a rostálás, és még emlékszem nagyon régi rostálási módszerre, amikor a dolgokat ide-oda lettek rázva a szitának az egyik oldaláról a másikhoz, ki emlékszik még erre, hányan vannak még az én időmből és korábbról? Strauss testvér, látom a kezed. Igenis, ti ismeritek a régi szitálási módszert, amikor a dolgokat ide-oda rázogatták, hogy a gabona végül nem tudta, hogy hányadán van. De a búza nem repült fel a levegőbe, hanem szépen leereszkedett, a szita fenekén maradt. A pejva, az felszállt, a széllel együtt. Testvérek és testvérnők, mi sem vagyunk kivéve ebből. Ne várjunk arra, hogy megértsenek minket, ne is számítsunk arra, hogy a sátán békén hagyjon minket, csak arra számítsunk, hogy Isten mellettünk áll, életünk minden napján, és hogy azt mondhassuk, mint Jób, én tudom, hogy az én megváltóm él, és a végén megigazultan fogok előtte állni. Hiszen tudjátok, mi történt. A barátok szépen felváltva jöttek, és folyamatosan kifogásoltak valamit. de a Jób szíve mélyen meg volt győződve. És meg van írva, hogy Jób nem vétkezett az ajkával. Ez valami nagyon csodálatos. Még akkor is, ha néha ide-oda vagyunk dobálva, és a sors csapásai érnek minket egyikünk, a másik után egy Jobhoz hasonló sors csapással jelentkezik, számomra ez valami nagyon megnyugtató, mert tudom, hogy valami nem tetszik a sátánnak minket illetően. Nem tetszik neki, lecsap ránk, bár csak tudnánk, hogy Isten megengedi ezt, hogy megpróbáljon minket, hogy türelmesek legyünk. Türelmessé tegyen bennünket. Igen, annyira megpróbál, hogy ott ülünk, mint Jób a hamu tetején, pontosan egy ilyen istenfélő ember, aki hitt az Úrban, bízott benne, vele járt, olyan volt, amilyen ember a földön nem létezett előtte. Mit várunk mi ezekben a napokban? Határozottan nem azt, hogy jól menjen a dolgunk, hanem azt, hogy az Úr mellettünk álljon. Hogy velünk legyen, és hogy tudjuk, amennyiben minden próbatétel véget ér, akkor meglátjuk Isten színét, arcát, és hogy minden megérte, hogy minden próbatétel közelebb hozott minket Istenhez. De hiszen egy Jób előzőleg egyáltalán nem tapasztalta meg Isten. Jóra való ember volt, ugyan igazságos volt, Isten félő, de azt mondta, hallottam ugyan Istenről, és csak hallomásból ismertem őt. De most láttam őt. Aztán lett egy élménye Istennel. Ismétlem, először minden barátjának ellent mondott. Azt mondja szavakban, nem vagyok én hiányos, az érvelésem velem van, válaszolni akarok én nektek. Noha akkor már ott ült, szavakban mégsem volt hiányos, de aztán a végén mégis kifogyott neki is a szavakból. Úgyhogy már nem akart vitatkozni ezekkel az emberekkel, hanem Istennel akar beszélni, és azt mondani, Uram, hol beszélhetek veled? És éppen a Jób utolsó fejezetei olyan tanulságosak és csodálatosak, ebből néhány verset el kellene mégis olvasni. Nevezetesen Jób 38. fejezete, ahol az első verset leszáll. Akkor az Úr így válaszolt Jóbnak a viharból. Ki az, aki megértés vagy belátás nélküli szavakkal elhomályosítja Isten üdvösséggel kapcsolatos tervét? Mi van velünk ebben az időben? Nem beszéltünk-e gyakran hiába, és nem homályosítottuk el Isten üdvösséggel kapcsolatos tervét, mert nem tudtunk megbirkózni a sorsunkkal, akár minket, akár a gyülekezetet érintették. De Isten meg akar ajándékozni bennünket kegyelemmel, ne vitatkozzunk vele, ne pereskedjünk vele, hanem tudjuk, hogy ő mindent jóra fog fordítani. A végén nyilvánvalóvá válik, hogy ő kiáll a szava mellett, és teljesíti mindazt, amit megígért. Ki az, aki Isten üdvösséggel kapcsolatos tervét megsötétíti értelmetlen szavakkal? Nossza, kelj fel! Övesz fel a derekad, mint egy férfi. Akkor én kérdezni foglak, és te taníts engem. Jób olyan sokáig beszélt, hogy Istennek az a benyomása támad, hogy őt is taníthatja. Most beszélni fogok vele, övezze fel a derekát, és aztán elmesélhet nekem valamelyest. De aztán, amikor az Úr megszólította, és azt kérdezi tőle, hol voltál, amikor a földet megalapítottam, mondd ki, ha van belátásod. És már is elakadt a szava. Már is véget ért. Előtte bővölködött a szavakban, tudott beszélni Elihuddal és Témánnal, és az összessel. És amikor Isten elkezdett beszélni vele, mindennek elállt a szava. És ha tovább olvassátok, itt már Isten beszélt, nem Jób. És innentől kezdve Isten beszélt, és nem Jób. Jób és barátai elmondták azt, amit helyesnek tartottak, de Isten tanítást küldött, hogy egyértelművé váljon számára az, amit korábban nem értett meg. A 40. fejezet első versében ez áll. Erre fel az Úr tovább szólt Jobbal, és így kérdezte, perlekedni akar a kifogásoló a mindenhatóval, aki Istent vádolja, adjon választ erre. Ha hányszor akartunk mi perlekedni Istennel, akár bevalljuk ma, akár nem. Hányszor nem voltunk elégedettek a saját sorsunkkal, és az élő Isten gyülekezetének sorsával sem. És vitatkoztunk Istennel a szívünkben, és nem tudtunk megbirkózni mindazzal, ami velünk történt, körülöttünk történt. És ma reggel így szól hozzánk az Úr, perlekedni akar a kifogásoló, a mindenhatóval. Hányszor kifogásoltuk mi Istent, ha nem is szavakkal, de gondolatokban, hogy valami nem jól megy, nem elég gyorsan, nem úgy végződik, ahogy mi szerettük volna. Türelemre van szükségetek, hogy megkapjátok az ígéreteket. Szeretett testvéreim, tekintettel az álhatatos kitartásra és a szenvedésre vegyétek magatoknak példaképül a prófétákat, akik az Úr nevében szóltak. Ők szóltak, mi hittünk nekik, és Isten mellé állítottuk őket, hogy megértsük és befogadjuk, amit Isten ebben az időben mondani akar nekünk. Jó pedig így válaszolt az Úrnak, ó, de hiszen én túl csekély vagyok, mit válaszolhatnék én neked? Kezemet a számra teszem, egyszer beszéltem, de többé nem szólalok meg. Másodszor is megtettem, de soha többé nem fogom megtenni. Soha. Ez az, amit jó be kellett lásson Isten jelenlétében. Egyszer beszéltem, de soha többé nem fogom megtenni, de megkockáztatta még egyszer, de aztán többé nem fordult elő. Micsoda lecke ez mindannyiunk számára, Isten útjai mélyek lehetnek, érthetetlenek, egyik csapás a másik után következhet. Hallunk erről, hallunk arról, nem tetszik ez nekünk, nem is szeretjük. De nem kerestük, és nem is akartuk, de egy dolgot tudunk. Isten az irányító. Ő ül a trónon, minden az ő kezében van, és az Úr mindent jóra fordít. Jobb egy példa a végidők gyülekezetének, amely részt akar venni az elragadtatásban, és tudjátok, mi történt Jobbal. Jobb volt az egyetlen próféta, vagy Isten ember az Ószövetségben, aki megtapasztalta vissza szolgáltatást. Az egyetlen próféta és Isten ember az Ószövetségben, aki mindent, ami el lett véve tőle, kétszeresen visszakapott. Igaz-e vagy sem? Ez az Úr ígé az ő gyülekezetéhez ezen a napon. Nem fogtok hiába válni, hanem vegyétek példaképnek Jobbot és azt a kimenetelt, amelyet Isten készített számára, és aztán már nem látjuk az összes szükségletet, a nyomort, a félreértést és a megvetést, amelyeken keresztül kellett mennie egész idő alatt. Az élet a végére tekintünk, és látjuk, milyen csodálatosan terítette vissza, és térítette vissza Isten, milyen módon koronázta meg kegyelemmel és írgalommal. Éppen ezért írja Jakab először azokról a prófétákról, akiket példaképnek kell vennünk, akik az Úr nevében szóltak. De aztán például Jobot hozza fel, és azt mondja, hallottatok Jób sorsáról, és milyen kimenetelt teremtett neki Isten. Ez egy csodálatos tanulság mindannyiunk számára. Ez volt az első könyv, amit elolvastam, miután hívővé lettem. Ti elolvastátok már a Jób könyvét? Isten kialakított neki egy kimenetel, de először úgy érezte, hogy igaza van. Mindennapi életben megbirkózunk a problémákkal, amelyekkel találkozunk, erre való Jób könyve. Tudta, hogy igaza van, amennyire belátása volt benne. A barátaival megbeszélte, de Isten akarta tovább folytatni a beszélgetést, és hirtelen világosság támadt Jób hitbeli életében, mert a szívében tudta, hogy Isten igazságos. Ő mindent jóra fog fordítani. Kitartott, amíg eljött az óra. Itt a 42. fejezetben ez áll. Ekkor Jób így válaszolt az Úrnak. Elismerem, hogy te mindent megtehetsz, és nincs olyan terved, amelyet ne tudnál végrehajtani. Így tehát értelmetlenül ítéltem meg azokat a dolgokat, amelyek túl csodálatosak voltak számomra, és amelyeket nem értettem meg. Ezért bűnösnek vallom magam, és porban és hamuban bánkódok. Jób, aki valószínűleg túl sokáig a hamuban ült, de csak a végén jutott el bűnbánatra. Egy Isten által kiváltott bűnbánat a saját hibáinak a belátása, saját igazságtalanságnak felismerése Isten előtt. De amennyiben valaki igazságos az Úr előtt, akkor igazságos, ha Isten megigazította, és az azonban nem tekintheti büszkesége okának, mert nem az ő érdeme. Jób elismeri magát bűnösnek, és porban és hamuban bánkódik a mindenható Isten előtt, hogy nyomorúságban ítélkezett, hogy ellentmondott, hogy megigazulást keresett, és az Úr olyan csodálatos módon megfordította a sorsát, hogy alig lehet felfogni. Ugyanez, ami akkor történt, most is meg fog történni Jézus Krisztus gyülekezetével. Mi is olyanok vagyunk, mintha Isten vagy a másik oldal megvert volna minket. És ez is amaz történik, és senki sem tudja, mi lesz a következő. Sok gyalázat ért minket. Mindenki más megmaradt kímélve ebben az időben. Ha valami értelmetlen dolog történik, az visszahatással van ránk. Ha két férfi elutazik Jeruzsálembe, és azt mondják, mi vagyunk a két tanú, az visszahatással van mi ránk. Bárhol is lépnek fel emberek, legyenek az Hamburgban vagy máshol, visszahatással van ránk. Nap mint nap gyalázattal borítanak el minket. És minden Branham testvére van hárítva, ő a felelős ezért és amazért. Csak azért, mert az emberek nem tudnak várni, mert nem tudnak türelmesek lenni, mert elvakítja őket a gőg, és nem akarnak hallgatni senkire. Ma léteznek olyan emberek, akik annyira el vannak ragadtatva önmagukkal, hogy egyáltalán nem hasonlítanak már Jézus Krisztusra, aki önmagát megtagadta és szolgai alakot öltött. És aki azt mondta, nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, hanem hogy én szolgáljak. Az út felfele vezet. Vagyis a felfele vezető út először lefele vezet. És a Isten ebben az időben annyi kegyelmet adott, hogy mindezt felismerjük és megértsük, amit Jób esetében tett, azt az utolsó napon Jézus Krisztus egész gyülekezetével meg fogja tenni. Jakab ezt az Isten emberét vette példaképnek, amikor az Úr visszajöveteléről beszélt, a korai és a késői esőről, a földművesről, aki türelmesen várja az aratnivalót. Ezek mind olyan fogalmak, amelyek a mi időnkre is vonatkoznak. És látjuk a Jób sorsát, és már is látjuk a szellemben azt a végkifejletet, amelyet Isten az ő közösségének szánt. Ez elkerülhetetlen, Isten így tett Jóbbal, hogy mennyi ideig volt így nyomorúságban, azt nem tudom, de egy dolgot tudok. Isten mindent megtérített neki, Isten kinyilatkoztatta magát, neki beszélt vele, újra megáldotta, és tudjátok, mi volt a titok? Először úgy tűnt, hogy Isten haragszik Jóbra, és sok minden történt vele ugyan. És barátai azt mondták, hol van az az ember, aki Isten jó tetszése szerint él, hogy mindezt át kelljen élje. Ezek minden alkalommal. Az egyik azt mondja, szavakban nincs hiányom, majd azt mondja, széles körben fogok érvelni. Igen, de túl messzire ment az érveléssel. Túl messzire, mert Isten haragja barátaira irányult, és a végén Isten így szólt Jóbhoz, vegyél 7 égő áldozatot, és mutasd be mindegyiket a barátaidért, különben haragom kirobban rájuk. És mit tett Jób? Ez egy csodálatos ígéit, ne felejtsétek el egész életetek napjaiban. Jób 42.10. Az Úr aztán helyreállította Jób szerencsés állapotát, miután közben járt a barátaiért. És az Úr megszokszorozta Jób egész vagyonát, úgyhogy 2-szer akkora lett, mint előzőleg volt. Mindannyian elolvastátok el? Ami a visszaszolgáltatást illeti, Isten nem Ábrahámat, nem Mózes, nem Iést mutatta példaként, hanem az ő szolgáját, Jóbot, magát. aki annyira meg lett verve, aki olyan mély útakat kellett bejárna, akit félreértettek, a végtelenségig kellett tűrjön, akire rávetették magukat a barátaik és az ördög is, akit testvérek és a testvérnők mind elhagytak, a nyomorúság ember, a szükséghelyzet embere, Isten szíve szerint való ember. És végül Isten megszólal, és azt mondja, eljött a vég, Jób. Te letisztultál mindenben, és a hitet becsesebbnek találtatod, mint a tűzben tisztított mullandó arany. Emelj közben járóan szót a barátaidért, mert vissza akarom állítani a jólétedet. Jézus Krisztus gyülekezetének jóléte ebben az időben helyreáll, ezt tudjuk. Ne felejtsük el azt tenni, amit Jób tett. Jób kiállt a barátaiért, síkra szállt ért azokért, akik félreértették őt, akik mindenféle vádakat hoztak ellene. Síkra szállt ellettük, közben járt értük, és aztán az Úr helyreállította Jób szerencsés állapotát azután. Ne felejtsük el ezt a tanulságot. Mi is várjuk, hogy Isten visszaállítsa az ő gyülekezetének jó létét. Hol van a közbenjárás mindazokért a barátainkért, akik nem értenek meg minket, akik bírálnak minket, akik ezzel és azzal vádolnak minket, akik azt mondják, ez sem helyes, az sem helyes, hol marad a közbenjárás? Őszinte szívvel, mit tett az Úr Jézus? Közben járt azokért, akik keresztre feszítették, és azt mondta, Atyám, bocsáss meg nekik, mert ők nem tudják, mit cselekszenek. Mi a helyzet velünk? Haragszunk-e egy testvérünkre csak azért, mert valami rosszat írt rólunk, vagy valami rosszat mondunk rólunk, vagy készek vagyunk-e őszinte szívvel közben járni érte Isten előtt? Mi a helyzet velünk? Mi a helyzet velünk? Vagy mindenkire neheztelünk, akik gyanakodnak ránk, akik mindenféle dolgokkal beborítanak, és azt mondják, ez mind téves, amennyiben nem így lenne, akkor Isten velük lenne. Jobbnak is mindent lehetett volna mondani, és sok mindent el is mondtak neki. Drága testvérek és testvérnők, mindannyian részt szeretnénk venni a visszaszolgáltatásban. Hadd legyünk készek, mint Jób, közben járni a barátainkért, teljes szívünkből és teljes lelkünkből. Jobbnak 7 áldozatot kellett bemutatni a barátaiért. Miért? 7 az isteni szám, a teljesség száma. És Isten parancsolta ezt így meg neki. Mit parancsol nekünk az Úr ebben az időben? Hogy papi szolgálatot végezzünk, hogy az áldozati bárány kiontott vérét ne csak magunkért, hanem mindannyiunkért, mindenki másért, akik félreértettek minket Isten útjaiért. Jób maga meg sem értette a helyzetét, hogyan várhatta volna el, hogy mások megértsék őt. Vajon velünk másképp áll-e a helyzet? Ha már mi alig értjük meg Isten útjait, hogyan várhatjuk el, hogy mások megértsék őket velünk együtt? Ez lehetetlen. Elég őszintéknek kell lennünk, és azt kell mondanunk, Uram, a Te útaid annyival magasabbak, mint a mi útaink, mint amennyi a föld felett van. És csak abban az esetben, ha valaki Krisztussal együtt átkerült a mennyei világba, csak akkor értheti meg Isten útját az ő népével ebben az időben. A próbatételek útjai, a megvetés útjai, a hamuban ülve, de aztán megnyílik az ég, és az Úr megmutatta magát az ő dicsőségében, és Jób megvigasztalódott. A jóléte, a szerencsés állapota helyreállt, és aztán olyan csodálatos módon meg van írva, hogy akkor eljöttek hozzá minden testvére is, minden korábbi jól ismert barátja és ismerőse, és ettek vele, és ittak az ő házában. Mi történt? Miután Jób jóléte, szerencsés állapota helyreállt, eljöttek hozzá minden korábbi barátai és ismerőse, testvére és testvérnő. Mi lesz ez a mi számunkra? Egy szép napon ez is be fog teljesedni. Amikor Isten helyreállítja a gyülekezet jólétét és elküldi a késő esőt, akkor még a bolond hűzek is eljönnek, és azt mondják, adjatok nekünk a ti olajotokból. Igaz-e vagy sem? Itt vannak dolgok, amelyek rejtve vannak Isten ígéjében, és vannak olyanok is, amelyek nyilvánvalóak, mindkettő, az egyik rejtve, a másik nyilvánvalóvá. Itt Istennek van valami mondani valója számunkra. Ezen a napon vissza akarja állítani az ő gyülekezetének szerencsét, és állapotát, közben járásunkkal síkra szállni barátainkért, és ki kell szállni, állnunk mellettük, és az Úr visszaállítja, akkor ezt a szerencsés állapotot, az kétszeres mértékű lesz, kétszeres, mint a Jób esetében. Hogy áll a helyzet a gyülekezettel ebben az időben? Arra számítunk, hogy Isten kárpótolni fog, és pedig minden mértéket felülhaladóan. Nem csak úgy, hogy kiegyenlítse, hanem hogy túlcsorduljon. Hogy megteljen a gyülekezet újra az élő Isten erejével, és felemelkedjen a porból, és dicsérje az Úr nevét azért, amit Isten cselekedett. Aztán ünnepi lakoma jött létre, Jób és minden barátja. Még meg sem kellett hívja őket, mind ott voltak. Hallottak ugyan, amit tett Isten vele, látták és eljöttek, hogy ünnepi lakomát tartsanak vele. Ó, bárcsak megajándékozna Isten az ő gyülekezetét a visszaszolgáltatással, egy ünnepi lakomával is meg is fogja tenni. Mert itt meg van írva, hogy vegyük példaként Jóbot, és nézzük meg, milyen kimenetelt szerzett neki Isten, hogy tudjuk, milyen kimenetelt fog nekünk is szerezni. Megragadtuk ezt, vagy sem? A lecke az, hogy felismerjük arról, amit Isten Jób esetében tett, azt meg fogja velünk is tenni kegyelemből ezekben az utolsó napokban. Remélem, hogy ez nem repült el a fejünk felett. Ez az Úr szava Jézus Krisztus gyülekezetéhez ebben az időben, amelyben most élünk. És nincs értelme prófétákról beszélni, ha figyelmen kívül hagyjuk a prófétai beszédet. Ez az Úrtól származó tanítás, vigasztalás és intés a gyülekezet számára ezekben a napokban. És aztán így folytatódik. Az Úr azonban még jobban megáldotta Jób későbbi életét, mint a korábbit. Mi is történt? Isten már előzőleg is megáldotta, hiszen jól ment sorsa, mielőtt a sátán rátámadt, minden csodálatos volt körülötte. De Isten később még többet adott neki, még jobban megáldotta, mint azelőtt. Ugyanaz az Isten, aki a Szent Szellem által sugallta Jakabnak, mit mondjon és mit írjon a mi számunkra, akik most az utolsó napokban élünk. Mi a tanulság belőle? Hadd serkentsük magunkat türelemre, és hogy a földműves tudja, most van a vetés ideje, aztán jön az aratás ideje. Ő nyugodt lehet, mert Isten ajándékozza a vetéshez a kegyelmet, és Isten ajándékozza az aratáshoz a kegyelmet. Mindennek meg kell történne. És gondoljatok csak bele, ha Isten az Úr már a földi dolgokban is mindent elrendezett, és bölcsességet adott a földművesnek, akkor annak meg kell az óra, nem kell az órára néznie. Pontosan tudja, mikor jön el az idő, mikor kell vetni, és ezt is amaszt a magot. Nem kell a naptára nézni, semmire sem, magától tudja. Nem lenne óra, nem lenne naptár, földműves mégis tudná, mit kellene tenni. Nem mert érzékeli az időt. Mi is érzékeljük az időt. Elérkezett az idő, hogy az Úr megdicsőítse magát az övei között, és hogy az ő ígézre újra visszaigazolódjon, és hogy a Jézus Krisztus gyülekezetének jó léte ezekben az utolsó napokban a teljes visszaszolgáltatás által nyilvánvalóvá válhasson. Az Úr azt mondja, vegyétek magatoknak példaképül a prófétákat, akik az Úr nevében szóltak, de nézzétek meg magatoknak Jóbot, és azt a kimenetelt, amelyet Isten szerzett neki. Nem az áll írva, és nézzétek meg a nyomorúságát, vagy nézzétek meg a hamuval borított halmot, hanem azt a kimenetelt, amelyet Isten szerzett neki. Aztán szánk tele lesz nevetéssel, nyelvünk dicsőítéssel, és le tudjuk venni a hárfákat a fákról, és játszani tudunk Istenünk tiszteletére. Mert ő nem hagyott minket megvetésben és gyalázatban, hanem felemelt minket a porból, hogy megmutassa és visszaigazolja az ő szavát azokban, akik ebben az időben teljes szívükkel és teljes lelkükkel hitet tanúsítanak iránta. Akkor már nem kell senkit sem meghívnunk, hogy jöjjenek el. Hallani fognak, hogy Isten a Sionban van, és hogy hatalmát és dicsőségét kinyilatkoztatja az övei között, és látni fogják, hogy olyat tett, amit nem ember, nem evangélista, hanem maga Isten végzett. És testvéreink is a testvérünk, akik elhagytak minket attól a naptól kezdve, amikor Isten elkezdett hozzánk szólni és velünk járni, és már nem értettek meg minket, visszatérnek és velünk együtt fognak étkezni Istenünk ünnepi lakomáján. Mi hisszük, hogy Isten még másokat is hozzácsattol majd, teljes szívből és teljes lélekből, hogy a szám teljes legyen. Nincs nekünk saját elképzelésünk, de egy dolg biztos, Isten visszaállítja a gyülekezet jólétét. Kártalanítani fog minden vesztességét, és amennyiben ez kétszeresen megtörténik, akkor jobban együtt hálát akarunk adni neki. És szerintem ez az ember, akivel először beszélnünk kellene mi, akik ezekben a napokban tanúi lehetünk a helyreállításnak, és megkérdezni tőle, hogyan érezte magát abban az időben. Testvérek és testvérnők, amennyiben a sors csapásai mindannyiunkat utolérnek, ne csüggedjünk el. Ne gondoljuk, hogy Isten megvert minket. Isten még soha nem vert meg minket. A sátán csapott le ránk, mert ő kérte ki, hogy hatalmat kapjon felettünk, és hogy rostáljon meg minket, ahogy a búzát rostálják. Minden megtörténik most a betakarítás ideje alatt. És Isten megengedi, amennyiben ez belefér a programjában, a tervébe, és oda tartozik. Azt azonban tudjuk, hogy az Úr maga fog igaznak bizonyulni, és visszaigazolja, hogy az ő ígéje az igazság, és mindent vissza fog állítani a helyes állapotába. A végén világosan fel fogjuk ismerni, milyen kimenetelt adott Isten az ő gyülekezetének ebben az időben. És tanúságot fogunk tenni arról, amit Joel próféta mondott, amit a rákcsálók, a sáskák elpusztítottak az idők folyamán, azt visszaadta Isten az utolsó napokban. Ne felejtsétek el, testvéreim és testvérnők, ez Isten íge üzenete nekünk ezen a napon, erre az időre. Vegyétek magatoknak példaképül Jóbot, így szólít fel minket Isten ígéje, és figyeljétek meg, milyen kimenetelt szerzett neki Isten. Ünnepi lakoma készült, és az Úr megáldotta őt, és mindazokat, akik eljöttek hozzá, ők is meglettek áldva valamennyien. Bár lenne, hogy ez hamarosan megismétlődne, senki sem tudja az időt és az órát, de egy dolgot tudunk, Isten tudja az időt, Isten ismeri az órát, és nekünk nem kell az órára se néznünk. Ő jobban tudja óra nélkül, mint mi mindannyian órával. És ő értesíteni fog minket, amikor eljön az ideje. És amíg sokáig perlekedünk Istennel, akkor ő felelősségre fog vonni minket, és akkor készüljünk fel, felelni neki, hol voltatok, amikor megalapítottam a földet. Mit akartok velem egyáltalán beszélni? Talán azt akarjátok mondani, jó, mit tudsz te egyáltalán, miről akarsz te velem beszélni? És ő azt mondja, a kifogásoló válaszoljon a mindenhatónak, csak hogy a kifogásolónak már elakadt a szava. Azt mondja, egyszer beszéltem, de másodszor már nem. Aztán még őszintébb lesz, és azt mondja, másodszor is megpróbáltam ugyan, de akkor már nem jutottam a végére. Harmadszor pedig nem is kezdek hozzá. Figyeljetek, mindannyian ide jutottuk. Néha azt hiszük, hogy igazolni akarjuk magunkat. Mi vagyunk azok, akinek igazunk van, így van, megírva is, stb. Mi vagyunk azok, akiknek igazunk van? Nem, messziről sem. Isten az, aki igazságos. Ő mindent meg fog tenni a megfelelő időben. Amikor eljött a pünkös napja, mindannyian egyhangulan együtt voltak, és a Szent Szellem leszállt. Egy szép napon egyhangulan együtt fogunk ülni, és hirtelen valami történik. Hirtelen megtörténik az egész összejövetelben. Olyan csodálatos módon, hogy hallani fogunk róla. Látni fognak. Tanúskodni lehet róla, és azt lehet mondani, Isten helyreállította a gyülekezetének szerencsés állapotát. Ő mindent helyreállított, és csodálatossá tett. Magasztalva és dicsőítve legyen az ő neve. Senki ne hozzon bennünket nyugtalan helyzetbe. Nem kell megőrülnünk. És az ország egyik végétől a másikuk már hallatszik, hogy valami történni fog. Ne aggódjatok! Isten meg fogja tenni, amikor eljön az ideje. És ő megígérte, és meg is fogja tartani az ő ígéretét. Magasztalva legyen az ő dicsőséges neve. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Együtt járulunk a te szent színed elé, ó Istenem, és hálát adunk neked a te drága és szent szabadért. Te megajándékoztál kegyelemből egy vigasztaló, oktató és bíztató üzenettel. Bocsásd meg minden morgolódásunkat, panaszkodásunkat, habozásunkat, türelmetlenségünket, szívünk keménységét, hitetlenségünket és mindazt, ami nem tetszett neked. Istenem, bocsáss meg nekünk és barátainknak, testvéreinknek, mert ők is ítéltek, megítélkeztek a felet, amit nem értettek. Istenem, nem is kell imádkoznunk azért, mert tudjuk, hogy helyreállítod a te gyülekezeted jó létét. Teljes szívünkből hisszük, hogy a profécia beteljesül, és nyilvánvalóvá válik, amit mondtál. Hálát adunk neked, magasztalunk téged, magasztaljuk a te szent nevedet. Te hűséges és igazságos vagy. Ó, hálát adunk neked az Ótestamentumért és az Új Szövetségért, a profétákért, az apostolokért, minden szóért. Hálát adunk néked ma Jóbért, hogy példaképként állítottad elénk, és látjuk a kimenetelét, amelyet neki teremtettél. Nekünk is ilyen kimenetelt fogsz teremteni. Neki megsokszorozódott, és újra megkapta minden vagyonát. Újra gyönyörködni fogunk a házad gazdag kincseiben, amelyeket teljes mértékben vissza fogsz adni. Halleluja! A te csodálatos és szent nevednek áldásod ránk fog szállni. Már is hálát adunk neked ezért, a Jézus nevében. Amen.